Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégünk ma este Magyar Is Tamás egyetemi docens külpolitikai szakértő. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Témánk természetesen a brit uniós népszavazás, a Brexit és annak következményei folyamánya. Az egyik legfontosabb talán, legalábbis Nagy-Britannia szempontjából, hogy új miniszterelnöke lesz vagy van, műsorunk idejében talán már van. Nagy-Britanniának Theresa May személyében ugye ő volt David Cameron belügyminisztere, ő a második női miniszterelnök. Ugye azt mondta, hogy ő ugyan a bennmaradás mellett kampányolt, de nem is olyan régen úgy nyilatkozott, hogy a Brexit az Brexit, tehát hogy nincs kérdés. Mennyire gondolhatja ezt komolyan, hogy nincs kérdés?
Ő teljesen komolyan gondolja. Hát ez a mélyről mindenki úgy nyilatkozott, akár az egyik, akár a másik oldalon politikailag, hogy rendkívül határozott nézetekkel rendelkező, meggondolt, az ügyeket rendkívül alaposan ismerő valaki. És az igazság az, hogy valóban, hogyha a népszavazásnak az eredménye az volt, hogy a briteknek a többsége, bármilyen többsége is, például egy eléggé csekély többsége a távozás mellett dönt, akkor az igaz, hogy nem kötelező jellegű a brit politikai elitnek a számára, vagy a vezetés számára, de politikailag természetesen ez azt jelenti, hogy a kormánynak vállalni kell ennek a népszavazásnak a következményeit, és Theresa May annyira komolyan gondolja, hogy egyik legelső intézkedése, vagy legalábbis még nem intézkedése, mert hivatalosan nem intézkedhet, hanem bejelentése, hogy felállítanak egy úgynevezett Brexit minisztériumot, tehát egy olyan speciális intézményt, amely kizárólag csak a Brexittel fog foglalkozni, és az előzetes véleményeket és hát, hogyha mindkét oldali mozgásokat látja az ember, akkor úgy gondolom, hogy ez a Brexit eléggé hosszú ideig fog működni, mármint ez a Brexit minisztérium, mert rendkívül bonyolult kérdésekről van szó. Különben hivatalosan Nagy-Britannia még nem nyújtotta be a kilépési szándékát, és attól számítva két éven belül kell idézőjelbe sok mindent lezárni, de azért felhívták a figyelmet arra, hogy a Brexitből való kiválás, illetve az, hogy a továbbiakban az Egyesült Királyságnak és Európának milyen lesz a viszonya, az két külön kérdés. Tehát ott több tucatnyi kereskedelmi és egy megállapodás lehet még, attól függően, hogy hát a skálába, vagy a skálán a norvég, svájci, kanadai, bármilyen európai és egy harmadik országbeli viszony fog kialakulni. Ez rendkívül bonyolult, és ezt senki nem tudja előre ilyen például, hogy ez pontosan hogy fog végül is alakulni a következő években.
Mielőtt beszélnénk az Egyesült Királyság és mondjuk az Európai Unió hosszabb távú viszonyának az alakulásáról, a lehetséges forgatókönyvekről, egy picit maradjunk még Theresa May személyénél és a feladatainál. Ugye talán nagyon leegyszerűsítő azt mondani, hogy nincs más dolga, mint kivezetni az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Ha egy picit részletesebben nézzük, akkor tulajdonképpen mi a nehezebb ön szerint ez, tehát kivezetni, végrehajtani a Brexitet, vagy pedig valamit kezdeni azokkal a törésvonalakkal, amik egyrészt a pártokon belül is, például a torikon belül is látszanak, unióban maradni vagy kilépni, illetve Nagy-Britannián belül is látszanak. Melyik a nehezebb ön szerint?
Hát ez nagyon, a kérdés nagyon nehéz.
És nézzük a pártokat
előbb. A válasz nagyon nehéz.
Mi lehet a torikkal?
Igen, tehát picit tartom rá, hogy nagyon bonyolult lesz a tárgyalás sorozat az EU-val. Azokat a megnyilvánulásokat, tehát nagyon kemény megnyilvánulásokat, amelyeket eddig az EU vezetőtől hallottunk, hogy semmifajta engedményt nem adnak, és így tovább. Hát ezzel kicsit mondjuk szkeptikusan lehet venni, mert nyilván van, senki nem fogja megmondani a tárgyalások elején, hogy milyen pozíciót fog később elfoglalni, és igaz, hogy az EU-nak úgy első pillantásra, és hogyha most végvennénk egyenként a különböző pontokat, nyilvánvalóan több ütőkártyája van, viszont a briteknek is van egy-két ütőkártyája ebben a kérdésben, tehát egyáltalán nem úgy fog alakulni a helyzet, hogy az EU diktálja, és a britek meg engedelmesen mindent aláírnak.
Ez egy valódi tárgyalás lesz,
hogy ez egy valódi tárgyalás lesz, és hogyha a Theresa May kérdezett, nagyon kemény tárgyaló partner. Tehát az egyik kollégám megjegyezte, hogy Tezami aztán igazán kemény tárgyalópart, és akkor Tezami azt mondta, hogy hát majd legközelebb Jean-Claude Juncker fogja ezt megtapasztalni. Tehát valószínű, hogy az európai vezetőknek is nehezebb dolga lesz Tereza May-jel, mint adott esetben David Cameronnal volt. Tereza May ilyen szempontból tárgyalási stílusát tekintve közelebb áll Margaret Thatcherhez, aki híresen hírhetten nem könnyű tárgyaló partner volt senkinek a számára, végletekig védte a brit érdekeket. Na most a másik kérdés az, hogy a belpolitikai feladata. Az egyik belpolitikai feladat idézőjelben egybetartani az Egyesült Királyságot. Erre most esetleg később vissza tudunk térni, mert ugye a skót kiválás, függetlenség, vagy az északi kérdés, ezek kicsit bonyolultabb dolgok, de hogyha ezen túllépünk, akkor a párton belül valóban elég erős és mély törésvonalak vannak. A Brexit pártiak, az euroszkeptikusok és az Európa mellettiek. Őket kell valahogyan egyesíteni. Tereza May adott esetben egy megfelelő személy lehet erre, hiszen igaz, hogy ő a maradás pártiak mellett kampányolt, de nem annyira lelkesen azért, tehát ő azért nem nagyon exponálta magát ebbe a kampányba, és korábban, mint belügyminiszter, 6 évig volt belügyminiszter most, ő miatt hát valószínű és valószínűsíthetően miniszterelnök lesz. Ő sok olyan döntés hozott, amely minősíthető liberálisabbnak és minősíthető konzervatívabbnak. Tehát úgy tűnik, hogy ő nem lehet beskatujázni, hogy ő mondjuk a Tory pártnak, a konzervatív pártnak a jobb oldalán vagy a bal oldalán foglal helyet. Ő nagyon pragmatikus politikus, aki felméri a helyzetet, hogy mit lehet abból kihozni, és aztán utána úgy dönt, ahogy dönt, és ahhoz a döntéshez ragaszkodik. Tehát ő nagyon határozottan képvisel azt az álláspontot, és megkívánja mindenkitől a környezetébe, hogyha született döntés, akkor mindenki képviselje azt. Nem csak a konzervatív párton belül vannak mély törés, hanem a munkáspárton belül is, és ez is nagyon fontos, hiszen egy parlamenti demokráciában az ellenzék szerepe is mindig nagyon jelentős, és ott elképzelte még mélyebb törésvonalak vannak, mint a konzervatív pártban, hiszen egy nagyon súlyos vereség után vannak, parlamenti vereség után vannak, és érdekes módon Ed Milibandet nagyon sokan túlsosan baloldalnak találták, ezek után a munkáspárt egy még baloldalibb vezetőt választott Jeremy Corbyn személyébe, aki egy régi vágású marxista, aki vissza szeretné állítani a Tony Blair és az ünnezett harmadik utas liberisták által a munkáspárt statutumaiból kivett úgynevezett negyedik pontot, tehát az, hogy államosítsanak mindent, szocializálják a gazdaságot, és ő társadalmi, politikai nézetei tekintve nagyon-nagyon balra áll a mainstreamtől, Chávezista gyakorlatilag, vagy Evo Morales hívő, azt mondta, hogy ha visszavonul, akkor legszeresebben Bolíviába menne, ott egyfajta paradicsomot képzel el. És őt nagyon sokan támadják a párton belül. A parlamenti képviselők többsége egyébként bizalmatlansági indítvány nyújtott be ellene. Viszont a másik oldalon a Labour szavazóknak egy jelentős része, és a szakszervezetek, amelyeknek nagyon komoly beleszólása van a munkáspártnak a politikájába, ilyen például még inkább őt támogatják, de több kívója is van. Angela Ego például, és elképzelhető, hogy egy eléggé elkeseredett harc lesz a munkáspárton belül. Az biztos, hogy ilyen pillanatban Jeremy Corbyn úgy tűnik, hogy megválaszthatatlan, tehát nem egy igazi alternatíva a britek számára. Nagyjából a helyzet hasonló, mint a 70-es években volt, és 80-as években később Margaret Thatcherre szemben, amikor annyira balra eltolódott a munkáspárt, hogy elvesztették az egyik választásokat a másik után, pedig az akkori vezetés nem volt annyira elkötelezetten baloldali, mint a jelenlegi. de hát változnak az idők, itt elképzelhetően, hogy nem ugye az a helyzet fog megismétlődni.
Az unióhoz való viszonyulás kérdése akár a konzervatívoknál, akár a munkáspártnál elvezetett a pártszakadáshoz, vagy akár a Brexitnek, tehát a kimonulásnak a menedzselése?
Hát elképzelhetően a munkáspárti szavazóknak is kb. Egyharmada a távozás mellett szavazott. Tehát itt egyáltalán nem arról volt szó, hogy a konzervatívok voltak egyik oldalon, és a munkáspártiak a másik oldalon. A konzervatívok között is elég sokan szavaztak a bemaradásért, a munkáspártiak közül elég sokan szavaztak a távozásért. Tehát itt elsőbb a generációs kérdésről volt szó, ugye sokat emlegetett, hogy a fiatalabbak inkább és a városi, aki általában bemaradás mellett szavaztak, a skótok és az északírek általában bemaradás mellett szavaztak, az angoloknak a többsége, és a mondjuk a 50 év fölöttieknek a többsége a távozás mellett, tehát itt inkább nem is annyira pártokon belüli, vagy a pártok közötti szakadásról volt szám, hanem generációs, regionális és egyéb problémákról volt szó. Az, hogy most a UKIP, tehát a leg mondjuk radikálisabban EU ellenes párt elvesztette a vezetőjét, Nigel Farage, aki lemondott, elképzelt, hogy a UKIP is bizonyos szempontból felolvad majd, mert a UKIP eléggé amorf képződmény, és a munkáspártnak esetleg a jobb oldala az közelíthet a liberálisokhoz. Hogyha már emlegettem a 80-as éveket, ilyen egyszer előfordult, amikor a munkáspárt szakadt pontosan miatt, mert túlsosan balra ment a munkáspárti vezetés, és akkor a David Steele és a többiek kiváltak, a híres négyek kiváltak a munkáspártba, és megalkították a liberális demokratákat. Tehát elképzelhető, hogy ott a jobb oldal leválik és közeledik a liberálisokhoz, akik ilyen pillanatban meglehetősen dezorganizált állapotban vannak különben, őket nagyon megviselte az előző négy éves koalíció a konzervatív párttal, de elképzelhető, hogy újra alakulnak a pártok, és a munkáspárt esetleg elveszítette a jobb szárnyát, a konzervatívok is elveszítették akár a jobb szárnyukat, vagy akár egy másfajta képződmény keletkezhet. Tehát mindenképpen számolni kell azzal, hogy a brit belpolitikáját is valamilyen módon átalakulhat. Nem biztos, ez is az egyik lehetőség. Az is lehet, hogy egyszerűen ezek a pártok valamilyen módon túlélik a Brexit tárgyalásokat, és természetesen az émek változott programmal, és esetleg kicsit más profillal ez a két párt marad, a továbbra is a brit politikáját meghatározó a két politikai jelenleje.
Egyébként az Egyesült Királyság érdekei szempontjából előnyös tárgyalássorozat, tehát egy sikeres, mondjuk Anglia szempontjából sikeres, eredményes kilépés az Európai Unióból. Mit jelenthet hosszú távon a konzervatívok számára?
Hát mindenképpen akkor, hát azt nem mondom, hogy bebetonozzák, de nagyon valószínű, hogy 2020-ban akkor megnyerik a választásokat. És hozzá kell tenni azt, hogy Theresa May-nek a programja sok tekintetben jobban hasonlít a Tony Blair féle harmadik utas programhoz, mint mondjuk a konzervatív hagyományos programhoz. Többek között sok szemöldök felvonódott, úgymond, amikor arról beszélt, hogy a munkavállalóknak is helye van a nagyvállalati tanácsokba. Tehát mindenképpen szeretne valamilyen módon lazítani azon a merev választóvonalon, ami nagyon sok esetben a nagyvállalati érdek és a munkavállalók között nyílt az utóbbi időbe. És hozzá kell tenni azt, hogy ez nem csak Nagy-Britanniában van így, hanem például az Egyesült Államokban is. Nagyon nagy mértékben eltávolodott, hogyha nem is akar mértékben Nagy-Britannia, mint az Egyesült Államokban, a nagyvállalati érdek és a munkavállalóknak az érdeke. Ez többek között a globalizáció, vagy akár ez az egész világra lassanként kiterjedő szabad piaci megállapodásoknak a rendszere. Nagyon sok munkahely távozik mindenhonnan, hagyományos munkahelyek, és ez többek között például a munkáspártnak okoz gondokat, hiszen az a hagyományos munkahelyek a hajógyártástól kezdve acélgyártásig, szénbányászat, gépipar és így tovább. Ezek a munkahelyek sok esetben tengeren túlra vándoroltak, illetve hogyha most nem az EU tagjai lesznek, akkor elképzelhető, hogy egyes vállalkozások áttelepszenek más országokba, például Írországba, hogy megtartsák azokat az előnyöket, amelyek az EU tagsággal együtt járnak, tehát megint csak a tárgyalásokra térünk vissza. Most egy olyan forgatókönyv is elképzelhető, hogyha a tárgyalások nem haladnak úgy, ahogy sokan elképzelnék, akkor egyszerűen a világkereskedelmi szervezetnek a szabályai lépnek érvénybe, és akkor a britek harmadik félként vámokat kell, hogy fizessenek az EU-ba irányuló árucikkek után, ami nyilvánvalóan meg fogja nehezíteni az ő exportjukat.
És ugye ezt nem is szeretnék, hogy az első pillanatban ezt jeleztünk, hogy az áruk is a szolgáltatások szabad áramlásához mindenképpen ragaszkodnának majd a tárgyalások során.
Igen, igen. Érdekes módon különben a szolgáltatások azok, amelyek elsősorban érdekesek, mert létezik ugye ez a négy szabadság az EU-ban, mint négy alappillér, és azok közül érdekes módon a szolgáltatások vannak a legkevésbé szabaddá téve. Tehát ez azt jelenti, egyes felmérések szerint a szolgáltatásunknak kb. 60% azért nem igazán olyan, amit határokon átívelően mindent, ami nélkül lehetne mondjuk alkalmazni. És ez azt jelenti a britek szempontjából, hogy a brit ipar nagyon erős a szolgáltató, a harmad, tehát ez a terciás szektor szempontjából, és ez egyik oka annak, hogy a briteknek nagyon nagy mértékű kereskedelmi deficitje van az EU országgal szemben, elsősorban Németországgal szemben. De most ez viszont egy ilyen rókafogtacsuk a dolog, hogyha komoly importvámokat vetnének ki, akkor ez a brit pénzáramlás az EU országban, többek között Németországban megszűnne, és a németeknek és másoknak valamilyen pótolni kellene ezeket a kieső pénzeket, tehát ezért nem tartom valószínűleg, hogy ők nagyon-nagyon keményen tárgyalnának, mert hogyha ők gyakorlatilag lehetetlenül tennék a brit exportot, akkor elképzelhető, hogy a német ipar is, és evel együtt az európai gazdaság is azért elég jelentősen megsínlenni ezt a válást, hogy fejezzük ki.
Az imént említette a globalizációt, és az jutott eszembe ezzel kapcsolatosan, hogy ugye sokat beszélünk a brit érdekekről, hogy ugye ezeket kell érvényesíteni majd a tárgyalások során, de egy ennyire globalizált gazdaságban, globális világgazdaságban megfogalmazhatók egyáltalán az önálló brit érdekek?
Nyilvánvalóan nem egy olyan helyzetről van szó, amikor kizárólag brit érdekekről van szó, hiszen Nagy-Britanniában is olyan vállalatok működnek, amelyek nagy részben multinacionális vállalatok. De a multinacionális vállalatok is ez egy különböző úgynevezett befektetés és egyéb környezetben dolgoznak. És többek között, hogyha a briteket kiszorítják teljes mértékben az EU-ból, akkor azzal vághatnak vissza, hogy a vállalati adót csökkentik többek között, leértékelik a fontot, a font sterlinget, és ezzel idézőjelben versenyelőnybe kerülhetnek többek között az euró országokkal szembe, hiszen a brit távozásnak az egyik oka az, hogy a britek kezdettől fogva elhibázott lépésnek és politikák tartják az euró bevezetését, illetve a jelen formájában működő euró rendszert, amely valóban elég sok sebből vérzik. Hát mondjuk egy észak-dél választóvonal van ilyen szempontból. Sokan azt javasolják, vagy javasolták, hogy egy olyan transferunió lenne talán megoldás, mint ahogy Németországon belül, de hát mondjuk a német adófizetők nem nagyon fülik a foga az, hogy a görögöket, spanyolokat és az oroszokat támogassák, viszont ilyen pillanatban hogyha most nagyon-nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, akkor az eurozónán belül, hogyha Németországnak jól megy, akkor az úgynevezett mediterrán klubországainak nem megy jó, mert a németek óriási mennyiségbe exportálnak oda, és magyarul kiszívják onnan a pénzt. Hogyha viszont a mediterrán klubnak megy jó, akkor a németeknek nem megy annyira jó, tehát nagyon nehéz a kettőt összeegyeztetni, és többek között a britek ezért is józkodtak az euróövezettől, hogy túlsosan merev. Tehát, hogy az angol szoktam mondani, hogy one size fits all, tehát, hogy egy méret az mindenhol bele akarják tenni. Ez olyan, mint egy ilyen puzzle, hogy egy darabot mindenhol be akarnak nyomni. Hogy ilyen pillanatban, hát gyakorlatilag az eurózóna az elsősorban a gazdagabb északi országoknak az érdekeit szolgál, tehát Németország, Benelux államok, Hollandia és így tovább, amelyeknek erősebb a gazdasága, a szinte nulla infláció, szigorú pénzpolitika és így tovább, holott másoknak elsőbb a görögök, hollandok, görögök, olaszok, spanyolok egy lazább pénzpolitikával többre tudnának menni. Ez egy örök közgazdasági vita, hogy amikor nagyon magas például a munkanélküliség, Spanyolország egyes részén 50%-os a fiatalok munkanélkülisége, de ugyanúgy görögországi válságra gondolhatunk, akkor egy lazább pénzpolitikával lehet egy kicsit segíteni a dolgon, fölfuttatni egy kicsit az inflációt, munkanélküliséget lenyomni, de ilyen például, hogyha egy közös euró politika van, akkor ez nem nagyon megy, mert ez nem érdeke mondjuk a nagyon sok országnak, elsőbb a Németország, Benelux államok, hogy inflációs spirál beinduljon. Tehát, hogyha most visszatérünk az eredeti kérdésre, Nagy-Britannia is be van ágyazva sok szempontból, de hogyha Nagy-Britannia úgymond függetlenedik, akkor esetleg olyan eszközök kerülnek a kezébe, amelyeket most sem pillanatban a közös európai politika miatt nem tudtak használni.
Magyaris Tamás, egyetemi docens külpolitikai szakértő, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.